Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 30-ától az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ez egy újabb lényeges eredmény, amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat. Trump győzelmével aranykor köszöntött be a két ország viszonyában, fogalmazott. Elképesztő, hogy egyes európai vezetők képtelenek belátni, hogy a földrajzi elhelyezkedése meghatározza, honnan tud egy ország energiahordozókat vásárolni, a kormány azonban minden nyomásgyakorlás ellenére sem fogja feladni hazánk ellátás biztonságát. Ezt írta Szijjártó Péter a Facebookon, a finn és a lett elnök nyilatkozataira reagálva, amelynek értelmében Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával. Lehet álmodozni arról, hogy onnan vegyünk gázt és olajat, ahonnan nem jön vezeték, de álommal fűteni, vizet melegíteni vagy gyárat üzemeltetni nem lehet, fogalmazott. Az Európai Bizottság olyan kezdeményezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik az energia szabadabb áramlását az unión belül, mert ezáltal megelőzhetők az áremelkedések, jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. Az Európai Bizottság elnöke a Mario Draghi nevével fémjelzett versenyképességi jelentés bemutatásának első évfordulóján tartott beszédet. A nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása nélkül nem lehet igazságos békéről beszélni Ukrajnában, jelentette ki Semjén Zsolt a Harcosok órája című online műsorban. A miniszterelnök helyettes kitért arra is, bármi történik, a kárpátaljai magyarság támogatását fenntartják. Ukrajna nem lehet NATO tag, mert az a harmadik világháború kockázatát jelenteni, szögezte le. Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek alkut kellene kötnie, de óriási a gyűlölet közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Erről is beszélt Donald Trump, amikor az Egyesült Királyságba indult. Úgy gondolja, a legegyszerűbb ezt a háborút lett volna megállítani, de egyelőre mégsem sikerült, közölte, hogy Európának abba kell hagyni az orosz olaj vásárlását. Trump harmadik Károly király meghívására utazott Angliába. Volodymyr Zelenszky felszólította az amerikai elnököt, hogy foglaljon egyértelműen állást az Oroszország elleni szankciók és Ukrajna biztonsági garanciái ügyében, hogy megállítsa Putyint és véget vessen a háborúnak. Úgy gondolom, hogy Donald Trump képes lenne elegendő légvédelmi rendszert biztosítani nekünk, fogalmazott az ukrán államfő. Oroszország törekszik elhagyni a barátságtalan ország meghatározás használatát, jelentette ki a külügyminiszter. Szergej Lavrov idézte Vlagyimir Putyint, aki szerint barátságtalan országok tehát nincsenek, csak olyanok, amelyeknek a kormánya barátságtalan az Oroszországi Föderációval szemben. A varsói Belveder elnöki palota és a közelében álló kormányzati épületek felett repülő drónt semlegesített a lengyel államvédelmi szolgálat, közölte Donald Tusk lengyel kormányfő még hétfőn este az ex-közösségi portálon. Az incidens miatt őrizetbe vettek két fehér orosz állampolgárt. Brit harci repülőgépek kezdenek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drón berepülések elhárítása végett, Franciaország pedig nukleáris fegyverek hordozására alkalmas vadászgépeket küldött Lengyelországba. Az izraeli hadsereg megkezdte Gáza város elfoglalását, egyelőre nem tudják megbecsülni, mennyi ideig tarthat az új hadművelet. A vezérkar vezetője, Eyal Zamir minden fórumon figyelmeztetett a szárazföldi invázió lehetséges következményeire, miszerint az nagy emberveszteséggel járhat, és a Hamász-Palesztin terrorszervezet még életben lévő túszai is nagyobb veszélybe kerülnek általa. Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693.700, a nettó 479.500 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 4,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó növekedését. A bruttó kereset medián értéke 570.000, a nettóé 399.000 forintot ért el, 9,6 illetve 10,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Reagált az adatokra a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A kormány azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, írta Comba Sándor. Nyíregyházán nyitotta meg a Magyar Posta az első olyan postapartnerségét, amelynél az ügyfelek az autójukból történő kiszállás nélkül is intézhetik postai ügyeiket, közölte a társaság az MT-vel. A Posta Drive szolgáltatás lehetővé teszi a készpénz átutalási megbízások befizetését, levélfeladást, levélátvételt és bankkártyás tranzakciókat. Végül az időjárásról. A folytatásban majd sok napsütés várható gomoly felhőkkel, melyekből futózápor előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeptember 13-án Szent Kereszt felmagasztalásának előestéjén tartották az Egri Hit Tudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium közös veni szánktéját. Homíliájában Kakuk Ferenc érseki irodai igazgató a kereszt és a remény összekapcsolódásáról beszélt. Őt hallják most.
Amikor most így egybegyűltünk ezen az estén, hogy az új tanév küszöbén hívjuk a Szent Lelket, akkor különleges kegyelemben részesülünk. Nem csak egy új kezdet előtt állunk ma, hanem mindezt a remény szentévében tesszük, s ráadásul Szent Kereszt felmagasztalásának előestéjén. Ez a kettő szorosan összetartozik. Kereszt és a remény. Látszólag egymásnak ellentétei, valójában egymásból fakadó igazságuk. A kereszt a szenvedés, a küzdelem, az áldozat, a remény pedig az új élet, a föltámadás és a beteljesedés. És mindkettőnek középpontjában a mi Urunk Jézus Krisztus áll. Pál apostol írja, hogy a kereszt a zsidóknak botrány, a pogányoknak oktalanság, nekünk azonban Isten ereje és Isten bölcsessége. Kereszt az nem akadály, hanem egy kulcs. Mikor a keresztet fölmagasztaljuk, akkor valójában azt valljuk meg, hogy az Isten a legnagyobb szenvedésből is életet fakasztott. Keresztből árad a mi nagy reményünk. Gondoljunk csak bele, hogyha az apostolok ott a nagypénteki sötétségben megálltak volna, hogyha elhitték volna, hogy itt minden véget ért, akkor ma nem lennénk itt együtt. De mert Jézus Krisztus föltámadt, a kereszt nem a vég, hanem a kezdet jele lett. A kereszt az kapu, amelyen át eljutunk a föltámadásra. És ez nagyon konkrétan szól ma hozzánk, és hozzátok, kedves papnövendékek, kik az új tanévet kezditek. Az előttetek álló év minden bizonnyal tele lesz kisebb-nagyobb keresztekkel, vizsgákkal, nehéz feladatokkal, fáradtságos napokkal, olykor belső vívódásokkal is. Talán lesznek pillanatok, amikor elcsüggettek, és azt kérdezitek, hogy vajon érdemes, vajon van értelme a küzdelemnek? Ilyenkor tekintsetek föl a keresztre, mert onnan tanulhatjátok meg, hogy a remény az nem puszta vigasztalás, hanem erőforrás. Krisztus a keresztben is életet ajándékoz. Engedjetek meg egy kis történetet. Egy fiatal papnövendék háború éveiben titokban folytathatta tanulmányait, és nem tudhatta, hogy lesz-e valaha lehetősége pappá szentelődnie. És amikor megkérdezték, hogy mégis miért tanul így is, akkor a következőket felelte. Mert a remény arra kötelez, hogy készen legyek. Nem tudom, mikor nyílik meg az út, de tudom, hogy az Úr nem hagy el. Ő a kereszt sötétségében is a föltámadás reményét hordozza, és később, amikor megnyílt előtte az út, jó pásztora lett közösségének, sokak számára pedig a remény jele. Kedves testvérek, ez a történet is azt üzeni, hogy a remény a soha nem menekülés a valóságtól, hanem valami egészen szilárd erő, amely megtart bennünket a nehézségekben is. A kereszt és a remény nem elválaszthatók egymástól. A kereszt felmagasztalásának ünnepe arra tanít bennünket, hogy amit ma talán még tehernek élünk meg, az holnap életforrása lehet. Három gondolatot szeretnék nagyon szívetekre, lelketekre vésni, így a tanév kezdetén. Először is azt, hogy a reményből fakad a kitartás. Amikor nehéz lesz, akkor gondoljatok arra, hogy a kereszt sem tartott örökké. A föltámadás követte. Aztán másodszorban a reményből fakad a testvériség. Kereszt alatt ott állt Mária és a szeretett tanítvány János, így ti sem maradjatok magatokra a próbákban, hanem támogassátok egymást a közösségben. Végül, de nem utolsó sorban, reményből fakad a küldetés. Keresztről áradó szeretetet várja a világ. Amikor majd kiléptek a szeminárium falai közül, akkor az emberek nem elméleteket fognak keresni bennetek, hanem az élő reményt. Kedves papnövendékek, ti a jövő papjai lesztek, akiknek feladata lesz a keresztet fölmagasztalni a világ előtt, nem aranyból, nem díszes keretekben, hanem a saját életetek tanúságtételével. És amikor hűségesek lesztek az imádságban, amikor kitartotok a tanulásban, amikor egymásnak segítő testvérei maradtok, akkor a kereszt fényét magasztaljátok föl. Ezért ma, a tanév kezdetén imádkozzunk azért, hogy a keresztből merített remény kísérjen benneteket végig az előttetek álló úton, és amikor majd visszatekintetek erre a tanévre, akkor tudjátok kimondani, elmondani, hogy nem a nehézségek határozták meg, hanem a keresztből fakadó remény az, ami végig vezetett bennünket. Üdvözlégy, Szent Kereszt, életünk jele, reményünk forrása. Te mutatod meg nekünk az áldozat értelmét, s vezetsz el a föltámadás öröméhez. Urunk Jézus Krisztus, ki a kereszten megváltottál bennünket, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Erőt merítsünk a keresztből tanulmányainkban, imádságainkban, küzdelmeinkben, s testvéreink számára a remény tanúi lehessünk. Szent Kereszt, emelj föl minket Krisztushoz, vezess a hivatás útján, s tedd életünket az Atya dicsőségére, s az Egyház javára. Amen.
az Egri Hit Tudományi Főiskola rektora ünnepi beszédében arra kérte a kispapokat, hogy készüljenek fel lélekben, teológiai tudásban és gyakorlati készségekben arra, hogy majd eredményesen lássák el hivatásukat a hívek között.
A történészek szerint az eskütevő újonc római katonák sisakján a következő latin feliratot lehetett olvasni. Semper talis, ami magyarul azt jelenti, mindig ilyen. Mi is azt kívánjuk nektek, hogy legyetek mindig olyanok, mint a mai napon. Őszinte lelkesedéssel és teljes elkötelezettséggel végezzétek teológiai tanulmányaitokat. Távolétükben is szeretettel gondolunk a katekéta és hittanár szakos hallgatóinkra, akik számára már a múlt szombaton megkezdődött a tanév. Ők is hozzánk tartoznak. Velük együtt az Egri Hittudományi Főiskolának ebben az évben 98 beiratkozott hallgatója van. Kedves új kispapok, a Hittudományi Főiskolát régi klasszikus elnevezéssel szemináriumnak is szoktuk nevezni. Talán hallották már főleg a felső évesek, mert ismételten el szoktam mondani, hogy a szeminárium az latin eredetű szó, a semen, seminis neum, neutrum, mag szóból származik, és a magvak számára elkészített kertet is jelenti. Tehát a szeminárium számunkra az a hely, ahol a papi hivatás magja kicsirázik, majd átalakul, fejlődik, és úgy alakul, hogy abból egy Istennek szentelt papi élet lesz. A Trentói zsinat óta létezik ez a sajátos kert, és létezik egy több évszázados módszer, ami alkalmassá teszi az Úr Jézus hívását meghalló fiatalokat Isten és az egyház szolgálatára. Nyilvánvaló, hogy ennek érdekében nektek is kell valamit tenni, egészen konkrétan imádkozni, tanulni, és önmagatokat nevelni, hogy alkalmassá tegyétek önmagatokat a papi szolgálatra. Kérlek benneteket, használjátok ki a tanulás éveit. Nem fogjátok ezt megbánni. Persze a tanultárgyak sokszor távolinak tűnnek a keresztény élet gyakorlatától és a mindennapi papi élettől, mégis teljesen elhibázott dolog azonnal feltenni a pragmatikus kérdést, amit itt ott szoktak egyesek mondani, hasznomra válik ez valaha jövőben, lesz ennek valami gyakorlati, pasztorális haszna, amit én itt kénytelen vagyok megtanulni. Nyilvánvaló, hogy a teológián nem csak hasznos dolgokat tanulunk meg, hanem arról van szó, hogy szeretnénk jobban megismerni a megváltó Jézust. Szeretnénk jobban megismerni hitünket, amit Jézus a földbe rejtett kincshez és a drága gyöngyhöz hasonlított, hogy azt majd tovább tudjuk adni másoknak. És Péter apostol klasszikus ismert figyelmeztetése is nekünk szól, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja a reménységeteknek. A biztatással, bátorítással kapcsolatban eszembe jut egy szellemes mondat, amit néhány évvel ezelőtt, vagy egy évtizeddel ezelőtt Észak-Németországban egy Fechta nevű német kisváros katolikus általános iskolájának a hirdető tábláján olvastam. Wer will nicht, findet die Gründe. Wer will, findet die Wege. Ami magyarul azt akarja mondani, aki akar valamit, megtalálja a hozzávezető utat, aki pedig valamit nem akar, mindig megtalálja a kifogásokat és a mentségeket lustaságának igazolására. Nyilvánvaló, csak akkor érzik jól majd magukat ebben a több mint 300 éves intézményben, ha az imádságot és a tanulást is komolyan veszik, és főként akkor, ha a papi hivatással kapcsolatos alapvető kérdéseket tisztázzák magukban. Ezzel kapcsolatban Szent Bernátnak, a Ciszterci szerzetes rend kvázi második alapítójának szintén egy latin kifejezését szeretném idézni. Állítólag ő ismételten azt mondta a lelki válságba jutó szerzetes növendékeknek, amice ad quid venisti, ami magyarul azt jelenti, barátom, gondold át, mi végre jöttél ide. kifejezés történetéről azt is illik tudnunk, hogy eredetileg így hangzik a mondás, Bernarde ad quid venisti. Mert Szent Bernát először önmagát kérdezte így, amikor a kolostorba lépett. De mindnyájunknak, akik itt vagyunk, újra meg újra fel kell tennünk ezt a kérdést, mert a szemináriumnak az életrendje, a sajátos teológiai tanulmányok csak azok számára érthetők és elfogadhatók, akik valóban papok akarnak lenni. Hit nélkül, hivatástudat nélkül nehéz és értelmetlen az az életforma, amelyben a papságra készülő fiatalok élnek. Azután talán aktuális is a következő gondolatmenet. Ne siránkozzunk amiatt, hogy kevesen vagyunk. Gondoljunk gyakran a rómaiak bölcsességére, a latin közmondásra, amit szintén gyakran szoktam mondani mostanában, non numerantur, sed ponderantur. És egyénileg is tegyünk minden meg azért, hogy javuljon a minőség. Erre szeretnék biztatni mindenkit, nem csak az első éveseket, hanem a felsőbb éves növendékeket is. Hát a 2025-ös jubileumi szent évben kezdjük meg ezt a tanévet, amelyben itt a szemináriumban is a remény vándorai akarunk lenni. A nyár folyamán a jelenlévők közül sokan vannak olyanok, akik már elzarándokoltak Rómába, és Rómában találkoztak Leó pápával, Szent Péter apostol 267. utódjával, aki május 8-a óta vezeti az egyházat, a Krisztusban hívők közösségét. Az új szentatya június hónapban külön fogadta a Rómába zarándokolt kispapok hatalmas, több ezres csoportját, mert akkor volt a Pellegrinaggio dei Seminaristi, da tutto il mondo, tehát az egész világból, nagyon sok szemináriumból részt vettek ezen a kispapok számára rendezett római szentévi zarándoklaton. És nyilvánvaló buzdította és bátorította őket. Magyar nyelven is olvashatjuk, magyar fordításban is az egész beszédet, érdemes elolvasni és átelmélkedni. Ebből a beszédből szeretnék most kiemelni néhány szép és fontos gondolatot, persze csak röviden. Szerinte a Rómába zarándokoló kispapok nem csak zarándokok, hanem a remény tanúi. A rómaiak és a többi zarándokok számára is. Idézem, mert tanúságot tesztek előttem és mindenki előtt, mert engedtétek magatokat bevonni a papi hivatás lenyűgöző kalandjába egy nem könnyű időszakban. Majd így folytatta, köszönöm, hogy bátran elfogadtátok az Úr meghívását arra, hogy kövessétek, hogy tanítványai legyetek, hogy szemináriumba lépjetek. Bátraknak kell lennetek, és ne féljetek. Szent atya első jó tanácsa, illetve a kérése a következő volt. Jézus, mint tudjátok, mindenek előtt arra hív benneteket, hogy baráti kapcsolatot éljetek meg vele és társaitokkal. És ennek az élet minden területét átfogó tapasztalatnak a felszentelés után is növekednie kell. Mind a kettő fontos. Az is, hogy Jézus barátainak mondja az apostolait, és azok utódait is. És az is, hogy tudatosan törekedjünk arra, hogy itt a szemináriumban egészséges baráti kapcsolatok alakuljanak ki azok között, akik a papságra készülnek. A második jó tanács, idézem, dolgoznotok kell belső világotokon, ahol Isten hallatja hangját, és ahonnan a legmélyebb döntések indulnak, de amely feszültségek és küzdelmek helye is, melynek meg kell változnia, hogy egész emberségetek evangéliumi illatot árasszon. Ez pedig arra figyelmeztet benneteket, hogy a papságra készülő főiskolai hallgató életében nagyon fontos az intenzív lelki élet. A kápolna, a lelki életi gyakorlatok, a csimátság, az elmélkedés, az aszkézis akar segíteni benneteket abban, hogy emberségetek, vagy szebben megfogalmazva, személyiségetek megváltozzon, és alkalmassá váljon arra, hogy a megváltó Jézust, a jó pásztort jelen valóvá tegye az egyház közösségében. Azután azt is kérte a Szent Atya a Rómába zarándokolt kispapoktól, hogy gyakran hívjátok segítségül a Szent Lelket, hogy tanulékony szívet formáljon bennetek, mely képes megragadni Isten jelenlétét. Gyakran segítségül hívni a Szent Lelket. Ne csak a véni szangte alkalmával, hanem a tanév minden napján. Kedves kispapok, ne feledjétek, a mi lelki életünk, a mi keresztény életünk minősége elsősorban attól függ, hogy mennyire akarunk és mennyire tudunk együttműködni a Szentlélek Isten kegyelmeivel. Nem csak én, hanem a lelki írók mindnyájan arra figyelmeztetnek bennünket, hogyha csak a saját akaraterünkben bizakodva akarunk jobbak lenni, tökéletesebbek lenni, úgy élni, ahogy azt Jézus Krisztustól tanultuk, az nem fog sikerülni. Mindnyájunknak nélkülözhetetlenül szükségünk van arra, hogy a Szentlélek Isten megvilágosítsa értelmünket, és megerősítse akaratunkat a Krisztus követő keresztény életben. A Szent Atya szerint az elmélkedés és az imádság mellett a Szentlélek segít bennünket abban, hogy elsajátítsuk a megkülönböztetés művészetét, amiről régebben főképpen Szent Ignác és a jezsuiták beszéltek sokat. Tavaly magyar nyelven is megjelent a Bevezetés az ignáci megkülönböztetés művészetébe című könyv. Ez is fontos feladat számunkra. Megtanulni, megkülönböztetni, főként a mai pluralista és zűrzavaros világban. Latinul elnézést a sok latin kifejezés miatt, de hát ugye ez foglalkozásbeli, hogy mondjam, betegség, kérem szépen. Ugye latinul discretio spiritualis, amit magyarra nehéz lefordítani. Tulajdonképpen a hitből fakadó lelki jellegű megkülönböztető képesség. Képesség annak megkülönböztetésére, hogy mire van szükségem és mire nincs. Azután mi a fontos, és mi a kevésbé fontos, és mi a legfontosabb az életemben. A tanévben, a hétköznapok során a sokféle feladat közepette nagy áldás, nagy ajándék számunkra ez a diszkréció spirituális. Törekedjünk ennek a megtanulására. Tehát ismételten nagyon ajánlom, hogy olvassuk át és elmélkedjük át a tanév kezdetén Leó pápának ezt a kispapokhoz szóló buzdítását. Végezetül azt szeretném még elmondani, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy abban a szent évben kezdjük meg a tanévet, amelynek mottója a remény zarándokai vagyunk. Mi, akik itt vagyunk, hittel valljuk, hogy a mi reményünk nem csalfa és nem vak, mint ahogy a Csokonai Mihály a Reményhez című verse mondja, hanem az Isten szeretetében gyökerező, biztos reménység. A remény évében reméljük, hogy amit a mai napon elkezdünk, azt Isten segítségével be is fejezzük. Abban is reménykedünk, hogy a megváltó Jézus a Szentlélek által megadja nekünk azokat a szükséges és elégséges kegyelmeket, amelyekre szükségünk van a papságra való felkészülés során. Thank you.
Idén 3 első éves kispapát a rektor elé, és tett ünnepélyes fogadalmat, hogy az Egri Hittudományi Főiskola hallgatójához méltón él, és készül a papi hivatásra.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Carlo Collodi Pinocchio című meséjéből készült hangjáték első részét halljátok.
A nevem Geppetto. Asztalos mester vagyok. Ha nem az volnék, ha nem értenék a fúrás faragáshoz, soha meg nem történnek azok a különös események, amikről most hallani fogtok. Hosszú éveken át magányosan éltem. Rajtam kívül csak egy tücsök lakott szegényes szobámban egy falrepedésbe meghúzódva. Táltosnak, nagy tudósnak képzelte magát, és a munkám közben forgács potyogott a földre, mindig előbújt, azt mondta, szereti a szagát. Elhatároztam, hogy a 40. születésnapomon, mert ajándékot senkitől sem várhattam, még tőle sem, meglepem magam egy fabábúval. Félretettem minden más munkát, és elindultam, hogy megfelelő fadarabot keressek. Ahogy kiléptem az ajtón, elbotlottam egy fatuskóban. Nézegettem, tapogattam, és úgy döntöttem, hogy ha már a véletlen a házam elé vetette, ebből faragom ki a bábúmat. Nagyságra, vastagságra éppen megfelelt. Amikor visszamentem a házba, hónom alatt a fatuskóval, a tücsök éppen az asztal tetején táncolt.
Táltos tücsök vagyok én, itt az asztal tetején, halljátok hát a versem. Mert táltos és tücsök vagyok, kedvemre dalolhatok, mivel van hozzá merszem. Úgy visszahékem, csúnya kis varrás békám. Úgy visszahékem, csúnya kis varrás békám. Vagyok én, ihol az asztal tetején írok 17 nyelven. Kecskerünk én, egyre megy, ide figyelj, vagy meggebedj, és edd meg a fűztöm nyersen. Úgy visszahékám, csúnya kis varrás békám. Úgy visszahékám, csúnya kis varrás békám. Úgy visszahékám.
Tücsök! Ide nézz, meghoztam a fadarabot.
Hagyj békén. Nem látod, hogy tanulok?
Bábút faragok belőle, és megtanítom táncolni.
Talán számolni, táncoló bábú. Ezt komolyan gondolod, Geppetto? A bábuk mutatványos bódékba valók, és én nem akarok egy fedél alatt élni, holmit csepülágó komédiás.
Akkor te miért illegeted magad a tükör előtt is? Miért szavalsz folyton verseket? Az előbb is énekeltél.
Én?
Igen. De bánom is, én azt csinálsz, amit akarsz. Pinocchio lesz a neve.
Pinocchio? Hiszen ez fenyőmandulát jelent.
Pontosan! Az arcával már készen is vagyok. Nincs csak tücsök. Mosolyog.
Talán vigyorog.
Jó napot, Geppetto!
Ki szólt?
Szervusz, tücsök!
Jött valaki?
Nem értem.
Talán csak nem ez a Geppetto!
Geppetto, azonnal vidd innen ezt a fadarabot. Ez beszél.
Ugyan már, ez lehetetlen.
Most már vihog. Bajt hoz rád még ez a fadarab, Geppetto, meglátod? Hallgass az okosabbra és dobd ki.
Csak ugyan te beszélsz, Pinocchio.
Én nem is örülsz.
Örülök, dehogy nem örülök. Csak olyan hihetetlen. Tücsök, édes barátom, beszélő bábom lesz, hallod-e?
Siess, Geppetto, farag ki a kezem és lábam. Ugrándozni szeretnék.
Hallod? Ugrándozni szeretne. Így mi? Kész a művem. Maradj nyugton, egy kicsit hadd nézzelek. Látod, tücsök, éppen úgy fest, mint egy igazi gyerek. Megtanítod, olvasásra ír és számol úgy bizony. Ülök csak a hintaszékben, és egész nap bámulom. Táncolj, Pinocchio, töltsük vígan az időt, kopogjon a facipőd. Tanítója, te leszel majd, így hasznod is veszem. Táncol és vív, a fa bábunk, és még milyen ügyesen. Azt mesélik, a nagy világban, hogy nincs még ilyen csoda, mint a jó öreg Geppetto, s minden tudó bábúja. Táncolj, Pinocchio, töltsük vígan az időt, kopogjon a facipőd. Táncolj, Pinocchio, töltsük vígan az időt, kopogjon a facipőd.
Kedves gyerekek, ma este Collodi, Pinocchio című meséjének első részével búcsúzunk tőletek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, A következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a Lélek szavában. A Szent Misét, mint ahogy az elmúlt alkalommal elmélkedtünk, keresztvetéssel kezdjük. Érdemes egy kicsit elmélkedésünk elején Tarjányi Zoltán Mise Kalausz című művéből a köszöntés címszóhoz térni, és idézni az ő gondolatait. Így hangzik. A pap a keresztvetés közben hirdeti ki az Atya, a Fiú és a Szent Lélekben való hitet. Hitünk legalapvetőbb alakzatát rajzoljuk magunkra, s a legalapvetőbb hittartalmukat valljuk meg egyszerre. Így folytatja. Benne van ebben a mozdulatban és ebben az igazságban az, hogy Jézus megváltó kereszthalála az egyedüli szilárdpontunk az Istennel fönntartott kapcsolatban. És benne van az is, hogy Jézus kinyilatkoztatása által tudunk igaz módon gondolkodni Istenről, ő mindent tudtunkra ad, ami szükséges az üdvösséghez, az Istenhez jutáshoz. Azzal a biztonságtudattal vetjük a keresztet, és hallgatjuk a Szent Háromság titkának megvallását, deklarálását, hogy Jézus által olyannak ismerjük meg Istent, amilyen ő valójában. A keresztvetés tehát hitvallás, mint ahogy erről már elmélkedtünk, és a hitben való elmélyülés. Ezért a válasz a keresztvetésre, amit a pap mond, és mi csak némán magunkra vetjük a keresztet, nem lehet más, mint Amen. Mi is ez az Amen? Ez az Amen azt jelenti, hogy úgy van, úgy legyen, hiszem, elfogadom. A professzor úr a könyvében ezután az Amen szóról elmélkedik, érdemes egy pár gondolatot fölidézni ebből. A héber eredetére utal, amely ugye a Bibliában mutatkozik meg előttünk, és nagyon hamar bekerül az egyházi nyelvezetben, természetesen elsősorban a liturgiában. Nyomatékosító, benső azonosságot tartalmazó kifejezés. Már Jézus élete előtt is ilyen értelemben használták egy-egy feladat elvállalásakor, idézi a kiskönyv Jeremiás próféta 11. fejezetének 1-től 5. versét, vagy pedig az Isten dicsőítésekor Nehemiás könyvéből 8. fejezet 6. vers. És természetesen szerepel ez az Amen szó az újszövetségi szentírásban, akár a Eukarisztiának a megvalósulásakor, az 1. Korintusi levél 14-16-ban, akár a Jelenések könyvében az angyalok és a szentek mennyei liturgiájában. Ez a Jézus által is sokat használt formula, hogy bizony-bizony mondom nektek, kezdetű megváltói tanításra, a szentmisénkben a megerősítő elfogadás, a teljes belső felzárkózni akarás kifejezése lett. Ezért mondjuk ki először a keresztvetés közben, a Szent Háromság kihirdetése után. Igen, ilyen az Isten, aki a bűnös emberért föláldozta fiát, és ebben a fiában tárulkozott föl ember szeretetével. Titus levél, 3. fejezet, 4. verséből. Neki mondunk tehát Istennek, az Atyának igent, amment a hitben, és ebben az egzisztenciális hitben mondunk még jó néhányszor amment a misében. Például a könyörgések végén, a szent áldozás előtt, a kenyérben jelenlévő Krisztusra. Ezután a köszöntésekre tér át a kiskönyvünk. Megjegyzi, hogy a közösségben illő a köszönés. És azt is megjegyzem, valamikor falun nőttem föl, és a falusi gyermeklétben szinte kötelező volt a köszönés azoknak, akikkel az ember találkozott az utcán. Ma, ha az ember köszön valakinek, az egy kicsit furcsán néz rá, pedig úgy gondolom, fontos gesztus ez. Így folytatja a professzor úr a könyvében, a közösségi összejövetelt illik köszöntéssel kezdeni. Két ember vagy emberek találkozásakor sokféle köszöntési forma és ceremónia alakul ki a különböző kultúrákban. A magyar üdvözlési formulák legtöbbje nemzetközi hátterű. Kezi csókolom. Kifejezés például a kézcsók, a valódi kézcsók verbális maradványa, amely a spanyol etiketből osztrák közvetítéssel jutott el hozzánk. A servus pedig a latin servus szóra utal, amely szolgát jelent, s már az üdvözléssel jelezni akarom, hogy segítőkész akarok lenni a másikkal szemben, tehát mint egy szolgaként fogok viselkedni. Jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát kifejezések, jó kívánságot fejeznek ki. Megjegyzem, az utóbbi két szentatya gyakran használja a hívek és a jelenlevők köszöntésére ezt a fajta köszönési módot. Érdemes azonban tudni, hogy a magyarban mindig hozzátesszük a kívánok szót is, a franciák pedig az uram, asszonyom kifejezést. A német nyelvterületen a grüß Gott, Isten hozott üdvözlési forma a szokás, ismerjük még a bányászoknak a jó szerencsét, a katonáknak az erőt, egészséget, köszöntést. Nem felejthetjük el a köszöntés szóval, amit mi magyarok nagyon szeretünk, de nem csak magyarok, hanem a kelet-európaiak, a dicsértessék a Jézus Krisztus kezdetű formát, amelyre válasz is van, mindörökké amen. Megkérdezi a jegyzetírunk, hogy mi legyen tehát a katolikus kultikus összejövetelen a jó kívánása. Hogyan lehet azt a jót rögzíteni, kimondani szavakban, amit embertársainknak a liturgia kezdetén kívánhatunk? Mit kívánjunk? Kérdezi, kegyelmet, Isten áldását, szeretetét? Mégpedig minden embernek, jóknak és gonoszoknak egyaránt, hiszen kötelesek vagyunk a farizeusi képmutató szeretet fölé emelkedni, méltónak kell lenni az Atyához, aki felkelti napját mindenkire, aki nem személyválogató. A köszönési formák a szentmisében Szent Pál apostolhoz kapcsolódik az első két formula. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Második Korintusi levél 13. fejezetének 13. verse. Látható, hogy Pál apostol még a köszöntésnek ebben a formájában is üdvösség történeti pontossággal fogalmaz, és bennünket az Istennek, aki kinyilatkoztatásával ajándékoz meg minket, az Isten létteljességében való részesedését kívánja. Ezt óhatja. A második liturgikus köszöntés, kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, második Korintusi levél, első fejez, második vers. Vagyis ebben a köszöntésben azt hangsúlyozzuk, hogy Istennel való kiengesztelődésünk Jézus megváltásából jön, és ezt kívánjuk a Szent Misén, ezt kívánja a pap a híveknek. Kedves rádió hallgatók, a harmadik köszöntési formulával folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!